Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével, maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és befogadnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: közel van hozzátok Isten országa. De ha betértek valamely városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, közel van hozzátok Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt: láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mind azonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább örüljetek annak, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Bőséges volt ez a mai evangélium, elég hosszú ahhoz, elég sok mindent hozó, hogy éppenséggel szabadon válogathassunk abból, hogy mi az, ami nekünk fontos, sőt, hogy egyáltalán mi is az, amit meghallunk abból, ami elhangzott. Sok pontra helyezhetjük a súlypontot, és érdemes volna talán a mai estén arról beszélni, hogy hol lehetnek a mai evangéliumnak lehetséges fontos súlypontjai, és talán honnan, hova kéne ezt a súlypontot helyezni. Először is itt van ez a mondat, amit tudunk kívülről is, annyira belénk vésődhetett, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. Költői kérdés, hol van ennek a mondatnak a súlypontja? Éppenséggel, hogyha visszhangzik bennem a mi papi beszédünk, akkor általában azt hallom, hogy a munkás kevés. Jaj, de kevés. És akkor itt aztán hatalmas cirádák veszik el kezdetüket, és akkor jönnek, mennek mindenfelé, és hogy így kevés, és úgy kevés, és így nehéz, és úgy sok, és a többi. Mint hogyha ennek a mondatnak éppen az első része egészen semmit mondó lenne. Az aratni való sok. 2000 évvel ezelőtt éppenséggel egy nagyon nagy erejű, szimbolikus kép volt az aratás képe. Tehát a korabeli hallgatóság, mikor erről hallott, hogy az aratás, akkor éppenséggel Isten országának az eljövetele, a messiásnak a megérkezése, valaminek a beteljesedése is, üdvtörténeti révbe érése is számukra nagyon világosan megjelenhetett. Tehát ennek a mondatnak a súlypontja sokkal inkább ott van, az aratni való sok. Most képzeljük el azt a gazdát, aki azt mondja búsan, komoran, megérett az eper. Ennél csak egy rosszabb van, érik a cseresznye. A megy már megérett, barack is érik. Hát ennél rosszabb már nem is lehetne. Hát rendben van, hogy érik az eper, hogy megérett a cseresznye, hogy már a barack is érik. Na de ez nem valami rettenet, hanem ez egy örömhír. Az egy másik kérdés, hogy éppen azt mondjuk, annyi a cseresznye, ezt se tudjuk, ki fogja leszedni. Hogy olyan bőséges lesz a termés, már most elkezdünk azon gondolkodni, hogy kiket hívjunk, hogy segítsenek a munkába. Tehát ennek a kijelentésnek a súlypontja ott van, megérett, hogy bőséges, hogy van mit aratni, hogy ezért lesz mit enni, hogy lesz miből élni. Hát itt van a súlypontja. Ez az első. Aztán a második. Azt mondja Jézus, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. És itt megint olyan sokszor hallom, mikor ez veszi kezdetét, na ez az a farkasok, na, erről tudnánk beszélni, a farkasok, aztán a sakálok, a medvék, és akkor mondjuk az egész állatsereget, pedig, de nagy dolog, rá csodálkozni a bárány létnek az értékére, értékére, annak a szépségére, annak a méltóságára. Például képzeljünk el egy férjet és egy feleséget, akik úgy döntenek, hogy farkasok lesznek. És akkor mi mást is tennének, erősítik a harapásukat, fennik a körmeiket, az a lényeg, minél erősebb legyen a szorítások, vicsorognak egymásra. Ki akar így élni? Hát kinek jó az, mikor a férj és a feleség úgy dönt, hogy farkassá válik? És a hatalmukat fitoktatják, meg egymást karmolják. Mi abban a jó? Szóval milyen nagy dolog az, mikor két ember, aki együtt él egymással, még ha 20 év után is, de úgy döntenek, hogy abba hagyják a farkasozást. És azt mondják, hát lehetnénk bárányok is. Hogy lehetnél te is bárány, és én is bárány. És tisztelhetnénk egymás gyöngeségét is. És megtehetnénk azt, hogy ezt nem használjuk ki. Hogy nem fordítanánk a saját javunkra és a másik kárára, mikor látjuk a másik embernek az esendőségét, hogy élhetnénk éppenséggel bárány módjára is, és hogy elfogadhatnánk azt a gyöngeséget, sőt, még értéknek is tekinthetnénk. Hát nem, de mi döntünk arról, hogy farkasként élünk, vagy bárányként? És persze, hogy a bárány voltunknak van éppenséggel kockázata, de csak annyi, amennyi az emberi életnek. Éppen csak annyi, egy kicsivel se több. Mondom tovább, aztán azt mondja, hogy lesznek helyek, ahol majd befogadnak benneteket, és lesznek helyek, ahol nem fogadnak be titeket. És itt is mennyire értelmetlen azt ragozni, hogy ki nem fogadja el az evangéliumot, és milyenek a mai emberek, hogy nem hallják meg, és. Miközben ott vannak az élményeink, ahogy bennünket befogadtak. Az első és alapvető gondolat, az embernek nem arra van szüksége, hogy őt elfogadják. Az édes kevés. Az evangélium sem arra vágyik, hogy azt bárki is elfogadja. Itt van a hitvallás, nagyon szép, körbe megyek, azt mondom, elfogadod? Hát én el. Hát éppenséggel semmi következménye nincs, hát elfogadom. Itt az evangélium, odaadom neked, elfogadod? Hát persze, elfél a polcon. Hát én elfogadom. Elfogadni az evangéliumot édes kevés. Elfogadni egy másik embert nagyon kevés. Amire szükségünk van, az az, ami a mai evangéliumban hangzott el, hogy befogadjuk egymást. Mert a befogadásban az történik, hogy éppenséggel megengedem azt, hogy olyan közel legyél hozzám, hogy én magam is alakuljak és változzak ebben a közelségben. És hogy a befogadásban az is benne van, hogy el fogom hordozni és viselni, hogy valaki, akit befogadtam, éppen messze vagy távol van tőlem, de attól én még őt tudom hordozni. Az ember arra vágyik, csak úgy, mint az evangélium, hogy befogadják, nem pedig arra, hogy egyszerűen csak elfogadják. Elfogadni az evangéliumot vagy egy másik embert egyszerűen nem elég nekünk. És aztán, ha megtalálom a cédulámat, a negyedik pont, az valahogy úgy szól, hogy ne annak örüljetek, hogy a hatalmatokra ez vagy az történt, hogy erősnek bizonyultatok. Ne ennek örüljetek, ne annak örüljetek, hogy szót fogadtak nektek, vagy engedelmeskedtek nektek. Örüljetek annak, hogy a nevetek föl van írva a mennybe. Mit jelent ez? Mit jelent annak örülni, hogy a nevem föl van írva a mennybe? És nem annak, hogy úgy csináltad, ahogy mondtam neked, hogy engedelmeskedtél. Milyen rövid ideig tart az, ha a nevünk föl van írva a mennybe, és ez tudatosul bennünk, ez azt jelenti, bármikor az égre nézhetünk, és azt mondjuk, én tudom, a nevem ott föl van írva, engem ott várnak. Ráadásul, ha valaki tudja, hogy a neve föl van írva a mennybe, ez azt jelenti, hogy túllátunk három dolgon. Három dolgon biztosan túllátunk, az egyik, hogy túllátunk saját magunkon. Az az ember, aki az orráig lát, vagyis aki semmi többet nem lát, mint saját magát, ahogy szoktuk mondani, még az orromat se láttam, tulajdonképpen az ilyen ember döbbenetes sötétségben él. Az az ember, aki nem lát túl magán, sötétségben él. És minél inkább látunk túl magunkon a húsvéti fénynél, annál inkább gazdagodik az életünk. Aztán a második, éppenséggel a húsvéti világosság segít nekünk, hogy túllássunk egy pillanaton, a pillanatnyi helyzeteinken, a pillanatnyi késztetéseinken, a pillanatnyi sérelmeinken, és akármi máson, hogy túllássunk a pillanaton. És aztán éppenséggel, hogy föl van írva a nevünk a mennybe, ez azt is jelenti, hogy túllátunk a halálon. De nagy dolog ez a fény, amit Jézus hozott el. Ahogy azt mondta, közel van Isten országa, és Isten országának a fénye túlláttad bennünket a halálon is. Hát egészen más, nagyvonalú életet tudunk élni akkor, hogyha nem sötétségben élünk, csak magunkat látva, hanem azon túl is látunk. És aztán végül azt mondja Jézus, na, ha elmentek ti 72-en, és aztán befogadnak titeket, mondjátok azt, közel van hozzátok Isten országa. És ha nem fogadnak be titeket, akkor meg mondjátok azt, hogy közel van hozzátok Isten országa. Ugyanazt kell mondani. Milyen érdekes ez, tulajdonképpen nem is az üzeneten önmagán múlik csak, hanem azon, hogy ki fogadja be. Tulajdonképpen a keresztény ember az a valaki, aki addig formálja magát, míg az üzenet benne örömhírré nem lesz. Istennek van egy üzenete, nem csak szavak, egy élő személy. És addig gyúrom magamat, míg nem minden, amit Jézus ebbe a világba hozott, bennem jó hírré nem lesz. Adott esetben még örülni is tudok neki. És éppenséggel ugyan ez az üzenet lehet, hogy másoknak valamiféle botrány, megint másoknak egyszerűen csak unalmas, megint másoknak esetleg félelmet kelt, nem azért, mert az üzenetnek ez volna a természete, hanem mert mire megérkezik hozzájuk, ott deformálódik. Hát de nagy dolog, ha az üzenet bennünk épp tud maradni. Hogyha mi is elég épek vagyunk ahhoz, hogy bennünk a jó hír, az jó hír és örömhír lehessen. Ezért tulajdonképpen keresztény emberként, ezért alakítjuk és formáljuk magunkat. Eszembe jutott egy 25 évvel ezelőtti találkozásom. Felvidéken csavarogtam, és bementem ott egy kis helyen, egy pici múzeumba. És a kicsi múzeum talán 2 vagy 3 szoba volt, egyetlen idős férfi ember volt, ott öltöny volt rajta, nyakkendő, zakó. Köszöntem neki magyarul, jó napot kívánok, visszaköszönt, és akkor ott magyarul körbe vezetett, mindent nagyon megmutogatott, megmagyarázott, és végül kezet fogtunk, elköszöntem tőle, mondtam neki, hát viszontlátásra az Isten áldja meg. Akkor kihúzta magát ez az idős magyar ember ott, és azt mondja, ajánlom magamat. És én életemben még sosem hallottam ezt a köszönést élőben. Hát irodalmi dolgokban olvastam ezt, hogy van ilyen, de hogy egy élő ember így köszönjön nekem, hogy ajánlom magamat. És tudjátok, már nem emlékszem a múzeumra, fogalmam sincs, mit láttam ott. A bácsira emlékszem, hogy megállt az öltönybe, zakóba, és azt mondta, ajánlom magam. És először furcsa volt, hát micsoda nagy képűség ez, ajánlani magam. De hát aztán végig gondoltam, hogy milyen kedvesen, szívélyesen vezetett ott engem körbe, ez az ember mondhatja, hogy ajánlom magam. És akkor azt mondhatnánk, hogy a keresztény ember az, aki addig formálta magát, míg Istennek a híre, ő benne örömhíré, jó híré nem lett, és ezért odaállhatunk egy másik ember elé, és azt mondhatjuk, ajánlom magamat. És nyilvánvaló ebben nem arról van szó, hogy ne látnánk túl magunkon, mert valójában csak annyiról van szó, hogy befogadtunk valamit és valakit, amit képesek vagyunk közvetíteni. Az örömhírnek nagyon töredékes meghirdetése, ha azt mondom, Jézus azt mondta, hogy ez nem az örömhír meghirdetése, hanem elmondtam, hogy Jézus mit mondott 2000 évvel ezelőtt. Ennyi történt. Az örömhír meghirdetése a sokkal több ennél. Nem szavaknak az elismétlése, hanem valakinek a befogadása, és aztán annak a lehetősége, hogy azt mondhassuk, ajánlom magamat.